Isten igéjét Ézsaiás könyvéből olvasom, a 35. részt az elejétől a végéig. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, figa örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sáron díszében. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát. Erősítsétek a lankadt kezeket, tétek erőssé a roskadozó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek. Legyetek erősek, ne féljetek. Íme jön Istenetek és bosszút áll, jön Isten és megfizet, megszabadít benneteket. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. Tóvá lesz a déli báb, és víz fakad a szomjú földön. Ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és kákaterem. Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta. Bolondok nem tévednek rá. Nem lesz ott oroszlán, nem megy rá ragadozó vad, ilyen nem lesz található, hanem a megváltottak járnak rajta. Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, újjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik.
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ma reggel is azokat a szavakat, azokat az ígéreteket, amelyekkel egy olyan világot tártál elénk, amelyben a szomjúhozó megelégítetik, az összetört szívű meggyógyítatik, amelyben a vigasztalan vigasztalást nyer, amelyben a magányosok közösségre találnak. Köszönjük neked, hogy ezt a képet, ezt a valóságot, ezt itt és most munkálott közöttünk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked azt a hihetetlen nagy ajándékot, hogy elhívtál bennünket a te néped tagjainak. Az Úr Jézus Krisztusban megváltottál, új életet adtál, hogy kiárasztottad ránk szent lelkedet, a fiúságnak a lelkét, aki által úgy szólíthatunk téged, hogy édesatyánk, mennyei atyánk. Köszönjük neked, hogy így ebben a közösségben jöhetünk ma reggel is te eléd. És eléd hozzuk magunkat úgy, ahogy vagyunk, nehézségekkel, küzdelmekkel, kételyekkel, örömökkel, sikerekkel. Eléd hozzuk fáradtságunkat, eléd hozzuk, ha éppen abban vagyunk, lelki erőtlenségünket, tompaságunkat, de hozzuk a mi téged váró szívünket is, hitünket, hogy ma újra szólni akarsz és cselekedni. Hozzuk, Urunk, mindazt, amiben tudjuk, hogy vétkeztünk ellened és más emberek ellen, amivel bemocskoltuk magunkat, amellyel szégyent hoztunk te rád. Megvalljuk neked előtted azt, hogy nem tettünk eleget annak, amire hívtál a szeretet nagy parancsának, hogy szeressünk téged teljes erővel, teljes szívünkből, teljes elménkből, és szeressük a másik embert, mint magunkat. És Úr Jézus Krisztus, elfogadjuk a te kegyelmedet és bocsánatodat, és kérjük a te szent lelkedet. Kérünk, hogy jelentsed ki magadat nekünk ezen a mai napon is. Kérünk, hogy ragyogjál fel előttünk. Ajándékozz meg bennünket a csodával, hogy meglátunk, hogy meghallunk téged. Jöjj, Szentlélek Isten, és ragyogtasd fel előttünk az Úr Jézus Krisztust, az ő szeretetét, az ő igazságát, az ő dicsőségét. Hiszen ő belőle árad ránk a gyógyulás, a szabadulás. Ő az, aki közösségé formált bennünket, és ő az, aki vezetni akar bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy így jöhetünk most eléd. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Köszönjük, hogy elfogadsz bennünket. Köszönjük, hogy keresel minket. És köszönjük, hogy mindvégig hűséges vagy hozzánk. Amen. Az apostolok cselekedetéről írott könyv 3. fejezet 1. versétől olvasom az igét a 4. fejezet 12. verséig. Egy hosszú rész. Ébredjünk fel, figyeljünk oda. Egy hosszú szakasz lesz, annál izgalmasabb. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomban. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá, ezüstöm és aranyom nincsen, de amin van, azt adom neked, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templomban, ékes kapuban. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába. Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez. Izraelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon? Ábrahám, Izsák és Jákob istene, a mi atyáink istene, megdicsőítette fiát, Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a szentet és az igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkost bocsásson szabadon a kedvetekért. Az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára. Most már tudom, atyám fiai, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti előjáróitok is. De mint az Isten előre megmondott minden prófétája által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, azt teljesítette be így. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit messiásul rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent prófétái szája által. Maga Mózes mondta, prófétát támaszt nektek, testvéreitek közül az Úr, a ti Istenetek, olyat, mint én, őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. És aki nem hallgat erre a prófétára, az ki kell írtani a nép közül. A proféták is, Sámueltől és az utána következőktől fogva, akik csak szóltak, mindezekről a napokról jövendőltek. Ti vagytok a fiai ezeknek a prófétáknak, és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz, és a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Isten elsősorban nektek támasztotta fel, és küldte el szolgáját, aki megállt titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából. Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok. Bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, És a hívő férfiak száma mintegy 5000-re emelkedett. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők és a vének, az írástudók, Annás a főpap, Kajafás, János, Sándor és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal vagy kinek a nevében tettétek ezt? Ekkor Péter megtelve szent lélekkel így szólt hozzájuk, népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll ez előttetek egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Folytatjuk az apostolok cselekedetül írott könyvnek a magyarázatát, és azonban a korba, abba a világba térünk vissza, ahol robbanásszerűen elindul a keresztény misszió. Ahol az Isten, ahol Jézus kitölti az ő szent lelkét, ahol Péter és a tanítványok kiállnak és hirdetik Jézus Krisztust, ahol az első napon 3000 ember elfogadja ezt a Jézust, és csatlakozik ehhez az új közösséghez, ahol megszületett a keresztény misszió, és ahol az megállíthatatlanul elkezdődött. Ez a kibontakozás, hogy ezt olvassuk meg, hogy most ezt halljátok, hogy itt indul el a keresztény misszió, és egy olyan útra indul, ami a mai napig tart, ez megmerengeti sokaknak a szívét, azoknak a szívét, akiknek pozitív tapasztalatai vannak a kereszténységgel kapcsolatban. Ezek a részek megmerengítik azoknak a szívét, akiknek akár gyerekkorában, akár már a felnőtt életében egyszer csak úgy jelent meg, úgy értette meg Jézust és az evangéliumot, hogy az mélyreható változást hozott az életében, és egy olyan változást, amelyért ő nagyon-nagyon hálás, amit az életében ma is nagyon nagy értéknek tart. És sokan vagyunk így. Ugyanakkor ugyanezek az oldalak, ugyanezek a gondolatok a keresztény misszió megszületése számos kérdést vet fel azokban, akiknek negatív tapasztalatai vannak az Isten népével. Akik nem tudják elfeledni mindazokat az ostobaságokat, vagy éppen kegyetlenségeket, amelyeket Jézus nevében, akár a misszió szóhoz kapcsolva követtek el keresztények az évszázadok során. Kérdéseket vet fel mindez azokban, akik attól tartanak, hogy ahol elhangzik ez a szó, hogy misszió, ott erőszakos térítés következik, amely nem tartja tiszteletben az ember szabadságát, amely nem vesz tudomást arról, hogy számos más vallás is van a világban, és amely nem mer szembenézni olyan kérdésekkel, amelyeknek a fényében nem is olyan könnyű elfogadni a mai világban, hogy van egy olyan Isten, aki jó, aki szerető, és aki hatalmas. Vegyes érzéseink vannak. Mindezekkel együtt a keresztény misszió ez tény megszületett, kibontakozott, azóta is jelen van a világban, elérkezett valahogy valamilyen módon hozzánk, és Isten iránti mély hálával és csodálattal mi is azonosulunk vele, és azt mondjuk, hogy ez az életünk. Ennek a hatalmas lendülettel induló, azóta is növekvő mozgalomnak a szívéről, a lényegéről szeretnék ma szólni. Mi az a dinamit, ami az első gyülekezet életében ezt a hatalmas robbanást okozta? Mi az az erő, amely ott áll annak a hátterében, ahogy ez a misszió történik, ahogy a Lukács, a könyvszerzője újra és újra fogalmazza, hogy az ige terjed, az ige növekedik. Mi az a vonzerő, amely akkor is, azóta is nagyon-nagyon sokakat vonzott magához ellenállhatatlan erővel? A mai történet alapján, amit felolvastam, a választ így fogalmazhatjuk meg, hogy Jézus neve. Jézus Krisztus személye. Azt olvassuk, hogy ilyenben történik a gyógyítás, ezen a sánta emberem. Utána Jézus nevét hirdeti Péter és János az összeszaladó tömegnek, és aztán utána Jézus nevéről kimondanak valami nagyon-nagyon nehezet, legalábbis a mai füllel hallgatva, nincs üdvösség más névben, nincs szabadulás más névben, egyedül Jézus nevében. Mindezeknek alapján, ha Isten megadja, Jézusról szeretnék nektek beszélni. És hát minden Isten tisztelet erről szól, de az a vágyam, hogy meglássuk Jézus Krisztust a maga dicsőségében, igazságában, szeretetében, és hogy vonzon bennünket, hogy először vagy sokasszor ejtse rabul a szívünket. Ki ez a Jézus, aki ott van mindennek a lényegében, mindennek a szívében? Ki ez a Jézus, akinek az evangéliuma, a jó híre olyan, mint a dinamit, robbanásszerű növekedést hoz? Ki ez a Jézus? Az első dolog, hogy ennek a Jézusnak a nevében, ennek a Jézusnak a személyében erő van. Erőteljes. Egy születése óta sánta nyomorék ember ült a jeruzsálemi templom egyik kapujában. Naponta átélte ez az ember, hogy családtagjai, ki tudja kik, az otthonában megfogták, felemelték, elcipelték a templomig, lerakták a templom kapujába, a földre, a porba, ott hagyták, hogy kolduljon. Mert ha dolgozni nem tud, keresse meg a kenyerét koldulással. Nem volt olyan bőség, hogy ez megúszható lett volna. Egy olyan világban él ugyanakkor, és egy olyan helyen koldul, a zsidóságban, a templom előtt, ahol különösen is szerepe van a szegények megsegítésének. Aznap két ember haladt el mellette, akiket szokása szerint megszólított, mint mindenki mást, egy kis alamizsnát a szegénynek. Talán rájuk sem nézett, megszokta már, hogy a földet bámulja. Úgyse nagyon néznek vissza rá. Néz ránk, hallotta. És amint feltekintett, meglátta az egyik férfi szemeit, és valami különleges érzés járta át. Vagy ezt hallotta. Ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És ezzel együtt, amint ez a férfi kinyújtotta a kezét, és ő megfogta azt a kezet, ami őt felemelte, mintha erő járta volna át az egész testét. Élet áradt a lábaiba. Kiegyenesedtek a deformálódott tagjai. Felkelt, lábra állt, járt, ugrándozott, és dicsérte Istent. Jézus Krisztus nevében gyógyulás és csoda történt. Később aztán, ahogy Péter majd beszél a népnek és magyarázza az eseményeket, szavaiból világossá lesz, hogy amikor Péter azt mondja, hogy ezüstöm és aranyam nincsen, amin van, azt adom neked, ez a kifejezés nem azt jelenti, hogy ő magának tulajdonítja ezt a csodatévő erőt. Ez nem azt jelenti, hogy Péter vagy az apostolok, vagy azóta bárhol is bárki, amikor Jézus erejéről van szó, ez olyan lenne, mint valamiféle erő, amit birtokolnak, és bármikor, bárhogyan tudnák használni. Nem arról van szó, hogy Jézus nevében megkapta volna Péter a varázsformulát, amelynek birtokában korlátlan lehetőségei támadták. Az, hogy a gyógyítás Jézus Krisztus nevében történt, azt jelenti, hogy maga Jézus, a megfeszített és a feltámadott Jézus az, aki cselekedett Péter által, aki indította, és aki rajta keresztül cselekedett. Amikor Péter rátekintett a sántára, a Szentlélek indította őt erre a mondatra, és ezen keresztül jelent meg Jézus gyógyító ereje. Benne volt ebben Péter engedelmessége és hite, és benne volt a koldus hite is. Nem mindennapi cselekedet, de nem olyan cselekedet, aminek nincs párja. Az evangélium, a Jézusról szóló üzenet nem pusztán szó, hanem erő is. Nem pusztán szó, hanem erő is. Az az erő, amely itt megjelent a gyógyításban, ami megjelent egyéb jelekben és csodákban, ez az erő soha nincs az apostolok zsebébe zárva. Ezt az erőt az Isten népe vagy tagjai soha nem birtokolják és irányítják. De a Szentlélek vezetése alatt és irányításával újból és újból megtapasztalták. Jézus Krisztus nevében erő van. Ha azt akarod tudni, hogy ki ez a Jézus, ha azt akarod érteni, hogy miért indult el ez a mozgalom, hogy az egyház minden bűne és nyomorúsága és ostobasága és kegyetlensége ellenére miért vonz ma is? Akkor az egyik válasz az, mert Jézus Krisztus nevében, Jézus személyében ma is erő van. Ez olyan igazság, ami nélkül elképzelhetetlen, hogy az Isten igéje terjed, a misszió kibontakozik. Másrészt, ami nélkül teljesen hiába való lenne követni Jézust. Őszintén, kinek kell egy olyan Isten, akinek nincs ereje, akinek nincs hatalma. Azt, hogy Jézusnak ez az ereje hogyan és mikor mutatkozik meg, ez az ő hatalmában van. Azt, hogy az ő ereje mikor mutatkozik meg valakinek a gyógyulásában. Mikor és hogyan mutatkozik meg valakiben, aki hihetetlen megkötözöttségekből megszabadul, és átéli, hogy valami lehúr róla, ami korábban kötözte az életét. Az, hogy valakinek az életében hogyan mutatkozik meg egy teljesen elveszettnek és reménytelennek hit kapcsolat gyógyulásában. Az, hogy mikor érkezik el azonnal, gyorsan, vagy mikor egy folyamat részeként, ez mind Jézus hatalmában marad. Nincs a mi zsebünkben. De ugyanakkor az evangéliumhoz kötődően mindig is jelen volt, és ma is jelen van az a bizonyosság bennünk, hogy Jézus nevében, Jézus személyében, itt ma közöttünk is, olyan erő van, amely megváltoztat, amely megszabadít, és amely meggyógyít. És ezért keressük és várjuk Jézusnak az erejét személyesen is, és mint gyülekezet is. És akár Jézus követője valaki már, akár nem Jézus követője még, bátorítok mindenkit arra, hogy kérjük, hogy Jézusnak az ereje elérje az életünket. Azon a ponton, ahol szükségünk van rá. Nagyon sok történet az apostolok cselekedetéről írott könyvben, a misszió első fejezeteiben avval kezdődik, hogy megjelenik Jézus Krisztusnak az ereje, mint itt is, nem olyan embereken, akik Jézus követői lennének, és utána ehhez kapcsolódik, mindjárt látni fogjuk a magyarázat. Nem kell Jézus követőjének lenni ahhoz, hogy valaki odálljon elé, és azt mondja, Uram, ha te vagy, itt várom a te erődet, a te hatalmadat, a te szabadításodat. Változtass meg. Hozz gyógyulást, hozz szabadulást. Ez lehet az a pont embereknek, ahol aztán elindulnak, mert ha megtapasztalják az ő valóságát, elindulnak, hogy keressék őt és megismerjék őt. És hadd mondjam ezt így egészen konkrétan, hogy az istentisztelet után az ima szolgálat, amikor azt mondjuk, hirdetjük újra és hogy lehet imádságot kérni, az éppen ennek az erőnek a megtapasztalásának a helye. Nincs a zsebünkben, de odaállunk és kérjük, és Jézus beavatkozik emberek életébe, megérinti emberek életét, és munkálkodik benne. Ha valamiért Jézus neve vonzó, ha valamiért ez a mozgalom elindult és robbanásszerűen növekedett, ha valamiért ma is él és terjed a világban, az egyik oka az, hogy Jézus Krisztus nevében erő van. A második dolog, ami legalább ennyire vonzó, hogy Jézus Krisztus nevében kegyelem van. Ez a gyógyulás nem kis feltűnést keltett, világos. A korábban Sánta Koldus, akit a templomba rendszeresen visszatérők, a reggeli meg a délutáni imádságra rendszeresen visszatérők, nagyon jól ismertek, hiszen évek óta ott ül minden nap. Ez a Koldus ott ugrál, és ott dicséri Istent újongva a szemük előtt. A megdöbbenés egyértelmű. És ez a megdöbbenés, ez nagyszerű lehetőséget adott Péternek és Jánosnak, hogy beszéljenek arról a névről, amely név erejében meggyógyították az embert. Hogy beszéljenek arról a személyről, akinek az ereje meggyógyította ezt az embert, Jézus Krisztusról. Először tehát ebben a történetben Jézus ereje érkezik el, és egyből utána ehhez kapcsolódóan magyarázatként elhangzik a Jézusról szóló üzenet. Az evangélium, amit úgy neveztünk, hogy a dinamit, ami a keresztény misszió növekedését hozta, nem pusztán erő. Eddig arról beszéltem, hogy Jézus nevében erő van, de itt nem áll meg a történet. Nem pusztán erő van Jézus nevében. Nem személytelen erő, amely elér. Nem pusztán egy gyógyulás, vagy szabadulás, vagy egy változás az életedben, ami megtörténik, ami felüdülést, vagy megkönnyebbülést hoz. Hanem egy olyan üzenet, egy olyan hír, amely személyes kapcsolatba hív Istennel. Az erő még lehetne személytelen, átjár, megváltoztat, és megyek tovább. Hú, de jó! De az, hogy Jézus nevében kegyelem van, az azt jelenti, hogy egy egészen mély személyes kapcsolatba hív a mindenható Istennel. Mit jelent ez? Kegyelemről, erről a furcsa vallásos szóról ott beszélhetünk, ott jelenik meg, ahol együtt jár a radikális igazság, a radikális szeretettel. Ha ezt megértjük, hogy kegyelem csak ott van, ahol ragaszkodnak az igazsághoz, és ragaszkodnak a szeretethez, együtt a kettő, akkor megint meglátunk valamit Jézusból. Miért? Figyeljük meg, hogy hogyan folytatja Péter ezt a helyzetet, hogyan beszél Jézusról, hogyan hirdeti azt a Jézust, akiben a nevében a gyógyulás történt, aki gyógyított. Az apostol kendőzetlenül beszél arról az igazságról, ami Jeruzsálemben történt Jézussal. Ezt láttuk korábban is, itt még részletesebben elénk adja Lukács, hogy hogyan is beszéltek az apostolok, Jézus első követői, hogyan is beszéltek Jézusról. Miután rámutat arra, hogy nem a saját erejéből, vagy nem a saját kegyességéből, így fogalmaz, vallásosságából, jóságából, gyógyították meg a sántát, hanem Jézus nevében. Akkor Jézust úgy hirdeti a népnek, hogy hihetetlenül konkrétan és valósághűen elmondja, hogy mit tett ez a nép, és mit tettek a népvezetői nem is olyan régen. Avval kezdi, hogy Isten megdicsőítette az ő fiát. Isten feltámasztotta Jézust, és utána így folytatja, akit ti kiszolgáltattatok, akit megtagadtatok Pilátus előtt, még egyszer használja ezt a szót, ti megtagadtátok a szentet és az igazat, aztán azt is mondja, hogy ti egy gyilkos elbocsátását kértétek, és megöltétek az élet fejedelmét. Ez konkrét, történetileg hiteles, pontosan azt mondja el, amit az evangéliumokban, a szenvedés történetben olvasunk. Ezzel együtt nem engedi a felelősség elkenését, sőt, megfogalmazásával még ki is emeli mindannyiuk felelősségét. Nézzétek meg ezeket, hogy azt mondja, Pilátus úgy döntött, hogy elbocsátja őt, ti megtagadtátok. Még hangsúlyozza is, hogy mit tettek. Vagy a következő ellentét már, ami ezt elmélyíti. A gyilkost szabadon bocsátattátok, ugye a Barabás történet, a gyilkosnak életet adtatok, az élet fejedelmét pedig megöltétek. A nagy gond már nektek, mondja, hogy Isten feltámasztotta őt, megdicsőítette, él, szembe kell nézni vele. Azt látjuk tehát abban, ahogy Péter Jézusról beszél igazsághoz, és azt mondtam, hogy kegyelem csak ott születik, ahol egyik oldalról megvan a teljes szembesülés és felelősségvállalás. Márpedig egészen zsigeri bennünk az, hogy felmentjük magunkat. Bennem biztos. Hogy felmentjük magunkat, és nagyon jó módszereink vannak. Például bagatellizáljuk a dolgokat. Nem számít, nem volt ez annyira komoly. Vagy összehasonlítjuk magunkat a másik emberrel, és azt látjuk, hogy hát az ő életében sokkal nagyobb gáz van, mint a miénkben. Ez is a felmentésnek a lélektana. Vagy egyszerűen csak nem akarunk tudomást venni arról, ami történt, és ami a múltunkban van. Mi úgy szeretnénk sokszor Isten szeretetét és Isten közelségét megragadni, különösen átélni, hogy közben nem mondjuk ki a múltunkban, vagy akár a jelenünkben a bűnről, hogy az bűn volt. És nem vagyunk készek arra, hogy szakítsunk vele. És ez nem kegyelem, mert kegyelem csak ott van, ahol ragaszkodnak az igazsághoz. A másik oldalról, ahol ragaszkodnak a szeretethez. Mert Péter miután hihetetlen, kíméletlenül szembesíti a hallgatóit azzal, hogy mit tettek. Hogy mit tettek Isten ellen, utána elkezd beszélni egy egészen más valóságról. A bűnbocsánat valóságáról. Tartsatok tehát bűnbánatot, zárójelbe jegyzem meg, ez csak az igazság alapján lehet, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje. Mindez azt mondja Péter azért lehetséges, mert egy meg volt írva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell. Megöltétek, felelősek vagytok, megtagadtátok, az élet fejedelmét megöltétek, felelősek vagytok, de nézzétek Istent! A profétáknál meg volt írva, hogy a Krisztusnak, a Messiásnak, a felkentnek szenvednie kell. Nincs végérvényesen elrontva minden, meg kellett halnia. És látom második gondolat. Tudom, hogy tudatlanságból tettétek. Tudatlanságból nem tudtad, hogy mibe mész bele. Nem tudtad, hogy mit cselekszel. Ismerd el az igazságot, de nézd ezért. Az Isten szeretete miatt. Ott van a lehetőség a bocsánatra, és két szót használ, ami gyönyörű. Mert hogy azért fontos ez, mert azért ragaszkodik Péter az Isten szeretetéhez, mert enélkül, ha ez nem lenne, ha elmondanánk, hogy nézd bele az igazságba, nézd bele, amit elrontottál, nézd bele, amit tudva vagy tudatlanul elrontottál a magad és a mások életében, szembesülj az igazsággal, ha nem lenne utána az Isten szeretete, akkor ez csak arra lenne jó, hogy kétségbe ejtsen bennünket. De avval, hogy ragaszkodik az Isten szeretetéhez, avval azt mondja, hogy nem végzetesen elrontott a helyzet. Nem véglegesen elrontott az életetek. Nem visszafordíthatatlanok a következmények abban az értelemben, hogy már úgyis mindegy. És két dolgot mond, nézzétek, eltörli a bűneiteket. Ez egyik legszebb kép. Ott van a lista, fel van írva rá minden, ami engem vádol és terhel. És azt mondja, kiradírozom, eltörlöm, nincsen. Igazság és szeretet, nincsen. És a másik, ez a kegyelem, hogy igazságában néven nevezi, majd szeretetével Jézus Krisztusért eltörli. Új lappal indulsz, tiszta lappal, ez a kegyelem. A másik, hogy eljön a felüdülés ideje, a megkönnyebbülés, a fellélegzés ideje. Tudnék, Isten célja, hogy a nyomasztó terhek alól felszabadítson, mert életet akar. A kegyelem tehát radikális igazság és radikális szeretet. A Jézussal való találkozásban ezért kiméletlen konkrétsággal neveztetnek néven a bűnök, hogy utána el tudjanak kiméletlen konkrétsággal töröltetni, és eljöhessen a felüdülés ideje. És ez ijesztő és elrettentő. De hadd mondjak el valamit. Nem találkoztam még olyan bűnnel, amit ha valaki néven nevezett, és minden elkenés és másra hárítás nélkül elismert, ne élte volna át a kegyelmet. Nem találkoztam még olyan emberrel, aki az életének a legnagyobb szégyenét is, amikor néven nevezte és elismerte, és bocsánatot kért, és imádkoztunk érte, és hirdettük a kegyelmet, ne élte volna át, hogy az eltöröltetett, és eljött a szabadulás. Pedig lelkigondozói beszélgetésekben súlyos terheket vallanak meg az emberek. És csak azért mondom ezeket, hogy például mélyeket, hogy még inkább higgyük, hogy van kegyelem. Gyermekek elvetetése. Okkult praktikákban való részvétel, idegen istenek imádása. Hűtlenség a házastárshoz. homoszexuális cselekedetek. Nem beállítottság, az nem bűn. Cselekedetek. Gyűlölet és pusztító indulatok táplálása. Öngyilkossági, önpusztító kísérletek. Perverziók. És folytathatnánk a sort. Nem láttam egy embert sem, aki amikor azt mondta, hogy ez az igazság az életemben, és én ezt elismerem, és bocsánatot kérek, ne élte volna át a kegyelmet, a megbocsájtást, az Isten szeretetét. És ezért, mert ez a kegyelem, ezért vonzódunk Jézushoz. Mert ott lehet letenni, mert ott lehet megkönnyebbülni, mert vele lehet felszabadulni, és benne lehet meggyógyulni. És ha ez munkál a keresztény misszió szívében, akkor nem csoda, hogy az ő személye vonzó, és erő van benne. Bár ahhoz, hogy bűnbánatot gyakoroljunk, és Isten bocsánatát elfogadjuk, nincs szükség emberi közbenjáróra. Isten és közöttünk Jézus közvetítése által ez bármikor megtörténhet. Mégis az emberi segítség, jelenlét nagy segítség lehet. Amikor egy általunk megbízható személynek tárjuk fel a mi nyomaszt, és ő velünk imádkozik, hirdetve a szabadulást és a bocsánatot, gyakran sokkal erőteljesebben éljük át Jézus jelenlétét, mint amikor egyedül tesszük ezt. Befejezésül az utolsó dolog, amiről szólni szeretnék, ha még van figyelmünk, hogy miért kell nekünk ez a Jézus, akinek a nevében erő van, és akinek a nevében kegyelem van. Oké, így van, elfogadom. De nem lenne helyes azt mondanunk ma, hogy Jézus nevében is van erő, Jézus nevében is van kegyelem, mint ahogy nagyon sok más névben ebben a világban van erő és van kegyelem. És ha Jézuson kívül is megtalálható mindez, akkor nem kéne elfelejteni azt, hogy ami a keresztény misszió, ami ott elindult, hogy Jézust hirdetik minden embernek. És ezt a kérdést azért kell feltenni, mert Pétert Jánossal együtt letartóztatják ezután a beszéd után. Mégse tetszett mindenkinek az igazság. Hát letartóztatják. És aztán utána a vezetők, a vallási vezetők előtt újra bizonyságot tesznek Jézusról, és Péter ezzel fejezi be. Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az ég alatt az embereknek más név, amely által üdvözülhetnénk. Nincs más név. Mennyiben tartható, hogy Jézus Krisztus személye egyedi, kizárólagos, senki mással össze nem vethető, és az üdvösség helyreállt kapcsolat Istennel, a másik emberrel, a teremtett világgal és magunkkal, az üdvösség, amelyről itt szó esik, senki másban nem adatik. A mi világunkban sokkal népszerűbbek azok a gondolatok, amelyek minden vallás, minden név egyenrangúságát és felcserélhetőségét hirdetik. És talán valaki azt gondolja, hogy lehet, hogy Péter a korabeli Jeruzsálemben kevésbé volt tisztában azzal, hogy mennyi más vallás és mennyi más név létezik. Ami persze nem igaz, mert a római birodalomnak, amelynek az akkori Palesztina része volt, a római birodalomban ezer meg ezer szellemi meg vallási irányzat volt, tehát Péter egy pluralista világban élt, mint mi is. De vajon a 21. század elején tartható-e az a felfogás, hogy nincs más név? Hát ez nem intoleráns, nem diszkriminatív. Nem arról van szó, hogy ha ezt mondjuk, nem tisztelünk másokat, nem fogadunk el másokat, vallási meggyőződés alapján megkülönböztetjük az embereket. Hogyan lehetne, hogy egy név követőinek igaza van? Hogyan lehetséges, lenne lehetséges, hogy mindenki más téved? És ha egy név követőinek van egyedül igaza, akkor nem fogad ebből erőszakos térítés? A kérdés súlyos és jogos. Most csak nagyon röviden, mert erre a kérdésre nem tudunk válaszolni a hátralévő időben, csak az előző két pontra nézve szeretném, hogy ezt egy kicsit meggondolnánk, hogy miért van, hogy ez az egyedüli név Annak a fényében, hogy Jézus nevében erő van. Milyen erő van Jézus nevében? Az a gyógyítás, az az erő, amely megjelent a Sánta életében, az a feltámadt Jézus Krisztus ereje. Péter, az egész új szövetség egyértelműen arról tesz bizonyságot, hogy Jézus feltámadt a halálból, és ezáltal győzte le a bűnt, a betegséget, a szenvedést, a halált és a sátánt. Ha Jézust az Atya valóban feltámasztotta a halálból, akkor ő az egyetlen, akivel ez megtörtént. Nincs még egy személy a világvallásokban, akiről azt vallanák a követői, hogy meghalt és feltámadt, és ma is él. Erők és nevek vannak. Különböző forrásokból származó szellemi és csodatévő erők léteznek, okkultisták, varázslók, boszorkányok. De az az erő, amely Jézus nevében gyógyít, az a feltámadt Jézusnak az ereje, és nincs még egy valaki, aki meghalt, akit eltemettek, aki alászállt a poklokra, és aki feltámadt, és ma is uralkodik. Egyedül Jézusról valljuk. Egyedül az ő követői, hogy ő feltámadt. És ezért azt mondja, így fogalmaz erről Pál apostol, ezért azt a nevet adományozta az Atya Jézusnak, amely minden névnél nagyobb, és amely névelt előtt, vagy amely névre minden térd meghajol, mennyieké, földieké, vagy föld alattiaké. A második gondolattal kapcsolatban miért egyedi ez a név, és miért nincs más név, Jézus nevében kegyelem van. Gondoljátok egy picit végig ezt Isten oldaláról. A radikális szeretet és a radikális igazságosság Istene csak egy olyan Isten lehet, aki kíméletlenül elítéli a bűnt, ez az igazságosság, és aki ezt az ítéletet valahogy magára veszi, ez a szeretet. Azaz, ha Isten igazságos és szerető, akkor teljesen logikus, hogy elküldi a fiát a világba, a keresztre, azért, hogy újra kapcsolatba kerüljön a tőle elszakadt emberrel. Lehet-e ez az Isten ugyanaz, és azonos azzal, aki pusztán személytelen erő, aki kozmikus világelv, vagy aki a törvény betartása által üdvözít. Amennyiben a bűn valósága tényleg olyan komoly, hogy az igazságosság miatt Istennek nincsen könnyebb és olcsóbb megoldása, mint hogy a saját fiát küldi el és áldozza fel. Ha ez így van, akkor Isten oldalára nézve, képzeljétek el, hogy elé állunk, és azt mondjuk, hogy köszönjük, hogy ezt megtetted, de van más út. Arcul tudnánk-e jobban csapni Istent, mint azt mondani, hogy te odaáldoztod a fiadat igazságból és szeretetből értünk. De tudod, mi egy jobb utat is tudunk. Egy olcsóbbat, egy könnyebbet, egy másikat. Relativizálhatjuk-e, amit Isten Jézus Krisztusban megtett ezért a világért és mindannyiunkért. Mondhatjuk ezt neki, hogy Uram, jó, amit tettél, de kulturálisan és földrajzilag sajnos meghatározott. Relatív. Isten emberré lesz. Relatív. Ha valóban Jézus Isten fia, ha ő valóban eljött és valóban meghalt, akkor ezeket a kérdéseket nem kerülhetjük meg. Ezért fontos, hogy a kereszténység egy történeti vallás. Ez megtörtént. Nem csak egy hitvilág, egy mitológia, egy mondavilág, amiben hiszünk. Ez megtörtént. Add oda a számodra a legértékesebbet egy ügyért, add oda a számodra a legtöbbet egy személyért, add oda a legdrágábbat azért, hogy őt megsegítsd, és utána hallgasd meg, amikor azt mondja neked, köszönj, hogy adtad, de volt jobb ötletem is. Van jobb út. Van más, mint a kegyelem. Köszönöm, hogy adtad a fiadat, igazságodból és szeretetedből, hogy legyen kegyelem, szabadulás, bocsánat, de tudod, mit én magamat is meg tudom váltani. Én tudok elég jó lenni. Én majd megvilágosodok. És így tovább, és így tovább. Erről az oldalról nézve, az Isten oldaláról nézve, nincs más név, mint a Jézus neve. És ha Jézus minket szeretetre hívott, akkor ebből nem lesz intolerancia. Ha mi azért vagyunk istenéi, mert tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, nem fogunk másokat megvetni. Ha tudjuk, hogy egyedül Isten szeretete hív el bennünket magához, nem fogunk erőszakosan téríteni. De azt fogjuk mondani, és azt fogjuk vallani, hogy egyedül Jézus. Egyedül ő, mert nincs más név. Boruljunk le előtte, és a zsoltáros szavával csókoljuk a fiút. Amen.
Imádkozzunk. Jézus, leborulunk előtted, és hálával valljuk meg azt, hogy nincs más Isten, nincs máshol kegyelem, nincs más út, és nincs más világosság, csak te, de te vagy, de te élő Isten vagy, aki eljöttél a menny dicsőségéből, és emberré lettél, azért, hogy odaadd az életed, hogy az Isten igazsága és az Isten szeretete a te kereszthalálodban találkozzon, aki feltámasztott, és most élsz és uralkodsz az Atya jobbján, előtted hajlik meg a térdünk. És kérünk, hogy jöjj a te szent lelked által, nyisd meg a mi lelki szemeinket, hogy meglássunk téged a te dicsőségedben, a te szeretetedben, a te felénk nyújtott karjaidban. Légy áldott Jézus, és légy nagy Jézus a mi életünkben, a mi gyülekezetünkben, mert te vagy a király, te vagy az Úr. És Urunk, így kérünk, hogy újítsd meg a te kegyelmedet az életünkben, olyan csodálatos megtapasztalni, ahogy a terhek, a szennyek, mindaz, ami bemocskol és tőled elválaszt, a te fényedben, a te világosságodban nem csak lelepleződik, hanem elmegy, hanem felszabadulhatunk alóla is, és megtapasztalhatjuk azt a szabadságot, és azt a kegyelmet, azt a tisztaságot, amit egyedül tőled kaphatunk. Úr Jézus, légy áldott ezért a kegyelemért. Atyánk, köszönjük, hogy gyermekeiddé fogadtál, és kérünk, hogy ez a kegyelem mossa át most a szívünket újra, és kérünk azokért a testvéreinkért, akik még ezt a kegyelmet nem tapasztalták meg, jöjj és szent lelked által győzd meg őket arról, hogy valóság, hogy te megtisztítasz, és a te véred minden bűnt eltöröl, hogy te valóban a te szentségedet adod nekünk, és így lehetünk gyermekek, és kiálthatjuk, hogy Abbá, Atyánk. Kérünk, tisztíts meg teljesen. Engedd megtapasztalnunk a te szabadításodnak örömét. És Úr Jézus, áldunk téged, aki győztél, és akinek az ereje szent lelked által jelen van közöttünk. Köszönjük, hogy a te nevedben erő van. És így állhatunk meg előtted, egyéni életünknek az elakadt területeivel, ahol kudarcaink vannak, ahol reménytelenségben feladtuk a küzdelmet. Úr Jézus, így jövünk most eléd, és kérünk, hogy a te erőd érintse meg az életünket. A te erőd hassa át a gyülekezetünket. Hogy megtapasztaljuk újra és egyre nagyobb mértékben azt, ahogy hozzád kiáltunk. A te nevedben könyörgünk, és te hegyeket mozgatsz el, mert te élő Isten vagy, aki erővel vagy közöttünk. Áldunk ezért téged, és ébrezd a hitet a szívünkben, hogy így mozduljunk. Magasztalunk téged. És így visszük most eléd azokat a testvéreket a gyülekezetünkbe, akik betegségekkel küzdenek. Akár fizikai betegséggel, akár lelki betegséggel, depresszióval, kilátástalansággal. Urunk, kérünk, érintsd meg a te erőddel az ő életüket, és hozz gyógyulást számukra. Urunk, így visszük eléd gyászoló testvéreinket. Jöjj és érintsd meg az ő szívük fájdalmát, és hozz vigasztalást szent lelked által. Úr Jézus, így kérjünk azokért, akiknek szíve tele van aggódással és szorongással az anyagiak miatt, és mindamiatt, amit az országban látunk. Jöjj, és a te erőddel adj reménységet, adj bizalmat, biztonságot benned. És kérünk, hogy te cselekedj, hogy mindaz a nehézség, ami most körülvesz bennünket, ne a gonosznak adjon csatornákat, hogy tovább támadjon és ziláljon szét, és pusztítson és öljön közöttünk, hanem a te világosságodnak adjon teret, hogy a hamis dolgokból felébredve az emberek tényleg felét forduljanak, és a te világosságodat, a te válaszaidat, a te erődet tapasztalják meg. Urunk, így kérünk, hogy áld meg ebben a gyülekezetünket, hogy lehessünk a te követőid, lehessünk olyan hegyen épített város, amit te rád mutat, ahova ha bejönnek emberek, akik keresnek, válaszokat keresnek, békességet keresnek, veled találkozhatnak. Urunk, így kérünk, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg népedet ebben az országban és szerte a világon. Áld meg a mi testvér egyházainknak a küldötteit és azokat a gyülekezeteket, mindenütt, ahol téged keresnek, a te győzelmedet, a te dicsőségedet áraszt ki rájuk és ránk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.